Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Pálnak a Kolossébeliekhez írott levelében, az első fejezet 15. versétől a 20. versig a következőképpen. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban azért is köszöntök mindenkit szeretettel, mert ebben a szélben nem engedtük, hogy visszafújjanak bennünket, különösen a könnyebb testalkatúakat könnyen visszafújhatta volna a szél. És hát nem csak ennek köszönhetően, de a járványnak köszönhetően is, 2 órával ezelőtt Pécelen ketten voltunk az istentiszteleten. Hát nem csak a Bálint családot érte a vírus, hanem többeket, másokat is, akik éppen emiatt otthon maradtak, és hát egy olyan pici gyülekezetben, ahol 8-10 vagyunk, ha nagy a létszám az istentiszteleten, hát akkor előfordulhat ilyen. Minden esetre nekem nagy élmény volt az, ahogyan bejött azért hátulról Gyöngyike, és mondta, hogy hát most akkor csendesedjek én itt el, és nézzem a karzatra írt igét, hogy az nekem szól, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És akkor tényleg úgy elgondolkodtam rajta, hogy így kellene mindig beülni a templomba. Lehet, hogy vannak rajtunk kívül még mondjuk itt 50-en, de hogy itt minden rólam szól, minden nekem szól. Aztán persze ketten is lettünk, és akkor elmondtam azt az élményemet, amit egy héttel ezelőtt is már, amikor megköszöntem a Pocsai Vince testvérünknek a szolgálatát, hogy amikor elmondtam annak a fiúnak a hittanórán, hogy aki furcsán érezte magát, hogy csak ketten szoktunk lenni, hogy Jézus azt mondta, ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott én is velük vagyok, mondtam neki, hogy mi ketten vagyunk itt, és ő tette hozzá 11 évesen, hogy plusz egy fő Jézus is velünk van. Így kell mindig beülni az istentiszteletre, hogy én vagyok, plusz egy fő Jézus, és ráfigyelni. Nem egymásra, nem arra, hogy ki van itt, vagy ki nincs itt, ki mit csinál, hanem arra, hogy Jézus itt van, és ő mit mond, mit üzen nekünk. Még akkor is, hogyha a mai igével élve, ő láthatatlan módon van itt velünk. Az egész ige erről szól, hogy a világ látható és láthatatlan részből áll. És minden Jézus Krisztusban teremtetett, minden benne van, minden általa van, minden reál nézve, minden hozzá igazodva van, és ő pedig előbb volt a láthatóknál is, és a láthatatlanoknál is. Hát sokszor beleesek abba a hibába, hogy amikor a láthatatlan virágról beszélek, ugye a mennyek világáról, mert hát ugye azt tanítja a Szentírás, hogy előbb volt a láthatatlan, és abból jött létre a látható. amit azzal is alá szoktak támasztani, hogy hát a tudomány is erről beszél, a tudomány is erről gondolkodik. Előbb volt a gondolat, és aztán valósul meg. Mi emberek is így működünk. Van gondolatunk, és azt meg tudjuk valósítani, mert Isten képére teremtettünk. Szóval, hogy beleesek abba a hibába, hogy a láthatatlannál beleképzelem magát, Jézust is, pedig ő egy teljesen külön kategória. Ő hozta létre a láthatatlant és a láthatót. És azt mondja Pál apostol, hogy ő a feje ennek az egész testnek, mert itt most a testen nem csak az egyházat érti Pál apostol, hanem az egész kozmoszt érti, csak később, a későbbi kéziratokban találjuk már azokat, ezt a kifejezést, hogy és az egyház is, később toldották be, persze ez nem azt jelenti, hogy most akkor rontott a szövegnek az értékén ez, hanem a hangsúlyt egy kicsit arra akarja tenni, hogy az egyház az a legdöntőbb. Szóval, hogy ő a feje ennek az egész testnek. Újra találkoztam szintén az egyik hittanórán azzal a nem túlságosan átgondolt filozófiai nézettel, miszerint, így fogalmazott a kislány, hogy az édesapja neki azt szokta mondogatni, hogy én csak azt hiszem el, amit látok. És akkor persze erről kicsit gondolkodtunk, hogy hát, és akkor a gondolat, az hol van? Van mindannyiunknak gondolata. És akkor a szeretet, az öröm, a békesség, az hol van? Mert nem látom, akkor nincsen. És a csillag, amelynek a fénye millió évekig száguldott keresztül a kozmoszon, és látjuk. De a csillagász azt mondja, hogy már nincsen, megszűnt. Úgy mondják, hogy szinte elpárolgott. Szinte barna törpévé vált. Nagyon sok minden van ezen a világon, amit nem látunk, és van. És még olyan is van ezek szerint, amit látunk, és még sincs. Nem nagyon bízhatunk a szemgolyónkban. Vagy, hát hogy a biológusnak mondanám, akkor azt mondanám, hogy az agyunkban, mert ugye az agyunk lát a szemünkön keresztül, az agyunkban képződik a kép. Szóval hihetetlenül keveset látunk. A látható világból is keveset látunk. Az az érzésünk támad a leírtakból, hogy még ennél is több, ennél is nagyobb a láthatatlan világ. Aztán ott van az a tény, hogy vannak embertársaink, akik semmit nem látnak a látható világból, mert vakok. De mégis tudják azt, hogy létezik a családjuk. Hogy van apjuk, van anyjuk. A körülöttük lévő világ létezik, bár ők azt nem látják. Ezt is bele kell venni azért a gondolkodásba, mert azért adta Isten az agyunkat, hogy azzal gondolkodjunk. Számunkra már a látható világ is, számukra, akik nem látnak, számukra már a látható világ is láthatatlan, de létező, valós. És úgy fogalmaz Pál apostol, így nevezi ebben a szakaszban az Istent, hogy ő a teljesség. A teljességnek pedig tetszett, hogy benne lakjék. Hogy ebben a világban lakozzon Jézus Krisztus által. Miért? Azért, hogy megbékéltessen. Itt is keresem a szinonímákat. Megbékéltessen, azaz megmentsen. Megszabadítson. Félelmektől. Megkeressen. Mint ahogyan előttünk van a kép a viharról, a tengeren, amit felolvastunk az oltár előtt, hogy majd elsüllyed a hajó, és félelmekkel teli kiáltanak a teljesen nyugodt Jézushoz a tanítványok, hogy Mester, elveszünk. És ő felkel, és lecsendesíti a vihart. Azért, hogy ő megbékéltessen, megszabadítson, megmentsen. Pedig mi porszemek vagyunk ebben az óriási világban. Szinte láthatatlan emberek vagyunk. Szinte semmiségek vagyunk. És ő törődött velünk. Valaki tanácsot kért tőlem, hogy elmenjene pszichológushoz, kért egy időpontot a pszichológustól, de azért ott volt benne a hezitálás, hogy most akkor tud-e valamit nekem mondani, tud-e segíteni. Aztán mondta, hogy biztos tud segíteni, hiszen ez a szakmája, de hát érdekli az, hogy mi van velem. Lehet, hogy csak azért foglalkozik velem, mert ez a szakmája. Persze magyaráztam neki, hogy azért nyilván, hogy amikor fiatal volt, valószínű azért választotta ezt a szakmát, hogy tudjon segíteni bajba jutott embereken. Mint ahogyan nekem is mondják, hogy persze ez a szakmája, és akkor ezért beszél Jézusról, meg hát ez a hivatása, ezért beszél arról, hogy hisz az örök életben. Na de hát azért voltam valamikor mondjuk 16 éves, amikor nem ezért döntöttem el, hogy lelkész legyek, hogy aztán nekem erről hivatalból kelljen beszélni, hanem azért döntöttem el, hogy lelkész legyek, mert meggyőződtem arról, hogy van örök élet, és van megváltó. És hogy ezt hirdetni a legnagyobb dolog, a legnagyszerűbb dolog az Isten szeretetét hirdetni. Hát feltételezzük azt, hogy azért ment ebbe a nehéz segítő szakmába az a pszichológus, hogy segítsen. Persze akkor is ott van az ő jogos kérdése, hogy de hát ő nem ismer. Én nehezen nyílok meg bárkinek, főleg ismeretlennek. Hiába mondtam azt, hogy nem könnyebb ismeretlennek elmondani a bajunkat, mint annak, aki ismer, akit aztán utána nem fogunk látni soha többé. Azt mondja, nem. Nekem az fontos, hogy ismerjen, fontos, hogy törődjön velem, fontos, hogy fontos legyek neki. Sokkal könnyebben mesélek neked a dolgaimról, azért, mert tudom, hogy téged érdekel. Persze, ennek ellenére nyilván, akiben elindult már egy ilyen gondolat, biztatom. Indulj el, légy kitartó. A bizalom ott is fontos, hogy kiépüljön, és az nem egy-két találkozás alkalmával épül ki. Igaz, hogy tapasztalom sokszor, hogy nem tudnak segíteni pszichológusok, pszichiáterek. Eljönnek beszélgetni velem, vagy más lelki gondozóval, más lelkésszel. És aztán történik valami előrelépés. Közben megy a másik segítőhöz is. És az a legjobb, hogy a minél több oldalról meg van támogatva valaki. Innen is, onnan is, amonnan is. Rettentő fontos, hogy legyen egy ilyen háló, amely megtart bennünket. És aztán történik egy előrelépés, sokszor gyógyulás, szorongásból, pánikból, és nem tudjuk azt, hogy melyik mondat segített. Nem tudjuk azt, hogy kinek a tevékenysége segített. Mert az ember kezelni tud, de a gyógyulás az Istentől jön. Újból és újból elmondom azt, amit én tapasztaltam gyermekkoromban a nagymamámnak a gyógyításával kapcsolatban, hogy ő hálálkodott, a borítékot akarta adni az orvosnak, hogy megköszönje, hogy halálos betegségből felgyógyult, és ő a múltrendszerben fölfelé mutatott. Mi orvosok csak kezelni tudunk, a gyógyulás Istentől jön. Nem is az a lényeg, hogy mely eszközön keresztül, hogy mely szakemberen keresztül, hogy egy pszichológuson keresztül, lelkészen keresztül, vagy csak egy jó baráton keresztül jött a gyógyulás, hanem hogy megtörtént, hogy Isten megtartott, hogy meggyógyított. Neki kell hálát adni. Mert ő a fej, ennek az egész kozmosznak is, benne az egyháznak is, ő a feje, ő irányítja, ő szerkeszti egybe a tagokat. Ő ismer, és ő lát, és őt érdekli a problémád. Lehet, hogy az eszköz gyarló. Akár egy lelkész, akár egy pszichiáter, vagy egy tanár. Lehet, hogy gyarló, sőt biztosan, de Jézus biztos, hogy érdekli az életünk és érdekli a problémánk. És azt mondja Pál apostol, hogy ettől a reménységtől nem szabad eltántorodni. Ez már nincsen nem került felolvasásra. A 23. versben olvassuk, hogy ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdon és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, hogy ettől nem szabad, ettől a reménységtől eltántorodni, hogy ő ismer, érdekli a problémád, és jön, és megment. Ettől sohasem szabad eltántorodni. Hogy mennyire fontos a bizalom. Mellótól olvastam a következő történetet. A barátom nem jött vissza a rohamból, uram. Kérek engedélyt kimenni és megkeresni őt, mondja a katona. Nem engedélyezem, mondta a tiszt. Nem akarom, hogy kockáztasd az életed egy olyan emberért, aki valószínűleg halott. A katona ennek ellenére kiment, és egy óra múlva, maga is halálosan megsebesülve, halott barátjának tetemét cipelve tért vissza. A tiszt dühöngött. Mondtam, hogy halott. Most aztán mindkettőtöket elvesztettem. Mondd, volt annak valami értelme, hogy kimenj és becipelj egy holttestet? Ó, persze, hogy volt, uram, válaszolta a haldokló. Amikor megtaláltam, még élt. És azt mondta nekem, Jack, biztos voltam benne, hogy eljössz értem. Mert nem az volt a döntő, hogy életben tudták-e még tartani, és élte még 20 évet, 30 évet, hogy volt, akire számíthatott, akiben bízhatott. És mi lehet, hogy nem tudunk segíteni emberek egymásnak, de mellette tudunk lenni, és érezheti azt, hogy számít ránk. Jézus viszont egészen biztos, hogy eljön érted, és segíteni is tud. Bármennyire is bizonggatják azt, hogy hát már nincs értelme veled foglalkozni, mert rajtad már nem tudnak segíteni. Vagy bármennyire gondolod magadról, hogy rajtad már nem lehet segíteni, el ne tántorodjál attól a reménységtől, hogy Jézus biztos eljön érted. Nagyon sokszor ugye az emberi kapcsolatokban kialakuló bizalmatlanság rávetül az Istennel szembeni bizalmatlanságra is. Tehát is kialakul az, hogy hát emberekben nem tudtam bízni, emberek elhagytak, emberek otthagytak, embereket nem érdekelt, hogy mi van velem. Hát akkor biztos, hogy Istent sem érdekli. Soha nem szabad eltántorodni attól, hogy őt érdekli a te életed. És egészen biztos, hogy eljön érted. Honnan tudjuk? Mert hogy már eljött. Már itt van, az a plusz egy fő. Már megbékéltetett. Nem arról beszél Pál apostol, hogy majd egyszer meg fogja békéltetni ezt a világot, benne bennünket, az Istennel. Már megbékéltetett. Készen van az új életünk, a gyógyulásunk. Bemutatta ezt a csodáiban is. Ezért, a csodákat ezért tette. Nem azért, hogy most mutassa, hogy ő milyen szuper orvos. Az oltár előtti igében is ezért hangzik el a tenger lecsendesítésének a története. Azért teszi a csodát, hogy ne süllyedjenek el a tanítványok, hogy lássák, hogy ő azért jött, hogy megtartsa az életüket, hogy örökké élhessenek, hogy mi se süllyedjünk el a sok-sok viharban, ami ér bennünket ebben az életben. Azt is tapasztaljuk, hogy nem úgy szeret, nem úgy cselekszik, sokszor ahogyan elvárjuk, hogy szeressen. Például megengedi a vihart. Mert hogyha ő mindenható, akkor azt is megtehette volna, hogy ki sem tör a vihar. Gondolkodhatunk rajta, hogy miért engedi meg a vihart. Nem fogunk messzire jutni. Inkább azon kell gondolkodni, hogy viszont eljött, és itt van, és lecsendesíti, és megment. Megengedi a vihart, amin nem tudunk úrrá lenni. Vagy nem azt teszi mondjuk a béna ember, akit leeresztenek hozzá a lábai elé a tetőn keresztül, hogy meggyógyítsa, hanem azt mondja, megvan a bocsánatva a bűneid. Hát nem ezt várták, nem ezért vitték. Igaz, utána meggyógyítja, de csak azért, hogy ezzel bizonyítsa, hogy igenis az ember fiának van hatalma rendbe tenni az életünket, megbocsátani a bűneinket. Egy lelkészt kértek egyszer, hogy javasoljon egy idegorvost, akihez mehet, akiben lehet bizalma, akiről jó referenciák vannak, és akkor elment az illető a neurológiára, találkozott is ezzel az idegorvossal, és az elbeszélgetett vele, és végül ennyit mondott, hogy hát magának nem az idegeivel van gondja, hanem a bűneivel. Hát nagy csalódással ment el, hát ő nem ezért jött. Tehát nem egy lelkészhez ment, nem egy paphoz ment. És neheztelt persze nyilván arra a lelkészre is, aki ajánlotta ezt az orvost, meg az orvosra is neheztelt. De később, ahogy lehiggadt, akkor rájött arra, hogy hát igaza volt. Helytálló volt a diagnózis. És odavitte a bűneit ahhoz a Jézushoz, aki megbékéltette őt az Istennel. És helyre jött az, amit az idegorvos nem tudott volna gyógyítani. Mert Jézusnak a vére volt az, amely gyógyított. Így olvassuk, békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Szintén Melló mondja el a következő történetet, egy kislány haldoklott egy olyan betegségben, amiből 8 éves bátyja valamivel korábban felgyógyult. A doktor így szólt a fiúhoz. Csak a véred transzfúziója menteti meg kishúgod életét. Kész vagy-e vért adni neki? A kisfiú szeme tágra nyílt a félelemtől. Habozott egy darabig, aztán azt mondta, rendben van, doktor bácsi, kész vagyok. Valószínű, hogy azok az antitestek kellettek, amelyek legyőzik a kort. Egy órával a transzfúzió végeztével a kisfiú tétovázva megkérdezte, mondja, doktor bácsi, mikor halok meg? A doktor csak ekkor értette meg azt a pillanatnyi félelmet, ami elfogta a fiút. Azt gondolta, hogyha a vérét adja, az életét adja a kisúráért. És mégis megtette. Jézus az életét és a vérét adta azért, hogy megmentsen bennünket. Csak ő menthet meg. Ne nézzük le az ideggyógyászt, vagy ne nézzük le a pszichiátriát. Ezek segédtudományok. Emlékszem, talán az első olyan gondolat, ami nagyon mélyen érintette engem, amikor a teológiára mentünk. Nem is tudom megmondani, hogy melyik professzor mondta, de úgy fogalmazott, hogy minden tudomány a teológiának a segédtudománya. Így fogalmazott, hogy az ancilla teológiae, a teológia segédtudománya. Legyen az orvoslás, legyen az történelem, legyen az biológia, legyen az pszichiátria. Minden a teológiának a segédtudománya, eszköz annak a kezében, aki az egész kozmosznak a feje. Akire nézve minden teremtetett, akire nézve minden van, minden tudomány. De a gyógyulás a teljességtől jön. Aki lát, ismer, érdekli az életünk. És aki megtanít látni a láthatatlant. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, láthatatlan Úr Jézus, köszönjük neked, láthatatlan teljesség, hogy te bennünket is látsz, pedig porszemek vagyunk, pedig lehet, hogy emberek nem látnak bennünket, nem tekintenek ránk irgalommal, Nem tekintenek ránk úgy, mint akire érdemes időt szentelni, mert talán úgy gondoljuk mi magunk is, hogy nem lehet segíteni rajtunk. Hiszen a problémáink olyan sokszor láthatatlanok, mi sem tudjuk igazán a diagnózist. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te mindent látsz, és már eljöttél, és megmentettél, és megbékéltettél bennünket az Istennel. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te vagy az, akitől a gyógyulás jön. Köszönjük neked azt a sok-sok gyógyulást, azt a sok-sok tapasztalatot, amelynek során átéltük, hogy megmentettél, és kérünk téged, hogy ettől a reménységtől, hogy végig így leszel mellettünk, és átviszel bennünket ebből az életből az igaziba, soha ne tántorodjunk el. Amen. Kedves testvérek, hirdetem a következőket. Először is hirdetem, hogy Isten tiszteletünkhöz kapcsolódóan úrvacsorát osztunk, melyhez a következő két gondolatot szeretném elolvasni. Az egyiket Szabó Lajos fogalmazta meg. Lelkünk fonalainak kuszassága kisimul, testünk borzasztó fáradtsága elmúlik, a céltalanság eltűnik. Érdekes, ebben az úrvacsorai találkozásban mindig van még valami titkos plusz is számomra, amelyet személyesen én kapok életem leggyengébb pontjára Jézus Krisztustól. Másikat Győri Gábor fogalmazta meg, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Jézusnak ez az intim megnyilvánulása feltárja előttünk Isten szívének titkát. Így érez irántunk. Feltárjuk-e mi is szívünk titkát, amikor az Úr asztalához indulunk? Sietünk-e hozzá, mint jegyese égő vágyjal? Hirdetem a bibliaórákat, szerdán este 6 órakor tartjuk a középkorú felnőttek bibliaóráját, csütörtökön délután 3 órakor itt a templomban az idősekét, pénteken este 7 órakor a középiskolások bibliaóráját, és szombaton este 6 órakor a gyülekezeti házban a fiatal felnőttekét. Istentiszteletet tartunk vasárnap délelőtt 10:30 órakor, szintén úrvacsoraosztással együtt, mivel ugye a hónap első vasárnapja lesz, és azon az istentiszteleten emlékezünk meg hozzátartozói kérésére Molnár Lajos és Hajdú Margit testvéreinkről. Az elmúlt vasárnapi offertórium 41.735 forint volt, Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt. Azt is hirdetem, hogy presbiteri bibliaórát február 8-án kedden fogunk tartani, este 6 órakor. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük el az 50. ének első, harmadik és negyedik versét.